napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szombaton a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében lezajlott szövetségi képviselők tanácsa után rögtönzött sajtótájékoztatón nagyon kemény hangú kijelentéseket tett Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. A mai műsorban a komoly bírálatainak az érveiről, hátteréről kérdezem. A holtpontról való kimozdulás érdekében javasolt párbeszédre történt reagálásokról, a regionális közös román-magyar érdekek tükrében az autonómia statutummal kapcsolatosan várható újabb nacionalista hullámról, a kisebbségek népszerűsítését célzó kampány kihasználási esélyeiről, a külügyminisztérium lekicsinylő, arrogáns válaszának okairól, az Európa Tanács kisebbségvédelmi jelentésére, a várható további lépésekről, a magyar közösség számára fontos jeles márciusi napokkal kapcsolatos megemlékezésekről, a marosvásárhelyi pogrom szervezőinek nevesítési esélyeiről kérdezem a szövetségi elnököt, akivel a mai műsorban egy a délelőtti órákban rögzített interjúban beszélgettünk mindezekről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A szombaton Marosvásárhelyen lezajlott szövetségi képviselők tanácsa után egy rögtönzött sajtótájékoztatón eléggé keményen fogalmazott azzal kapcsolatosan, hogy mik a célkitűzései elsősorban a hazai politikai elit jeles személyiségeinek. Egészen pontosan azt fejtegette és érvelt, hogy egyáltalán nincsenek jövőképre vonatkozó célkitűzései. Ennyire rosszul állunk, tisztelt elnök úr, 10 évvel, lassan 11 évvel a felzárkózás után az Európai Unióba?
Az igazság az, hogy az utolsó nagy projektje Romániának, ha szabad ilyet mondani, ilyen országprojektje, az az volt, hogy az Európai Uniónak a tagja legyen, az Észak-Atlanti Szövetségnek a tagja legyen, és abban az időszakban nyilván figyelve arra a kritériumrendszerre, amelyet egyrészt az Észak-Atlanti Szövetség, másrészt az Európai Unió a csatlakozás előtt megkövetelt, sok-sok tekintetben próbálta hozzáigazítani a belpolitikai döntéseket, és ez fontos volt. Ez fontos volt minden szempontból. Sajnos 2007 után úgy tűnt, hogy belefáradt Románia abba, hogy a kritériumrendszer továbbra is úgy tekintsen rá, mint egy olyan érték listára, amelyhez igazodni kell egyrészt, másrészt meg nem tudott megszabni magának egyetlen egy kormány sem, egyetlen egy koalíció sem, egyetlen egy politikai párt sem egy olyan programot, egy olyan országtervet, néhány olyan területen egy közmegegyezést nem tudott elérni, ami azt mutatná, hogy itt tartunk ma, és 10 év múlva el szeretnénk jutni egy B pontba, és akkor azt mondjuk, hogy minden egyéb tekintetében a belpolitikai kormány ellenzék közötti harcot lefolytatjuk, viszont vannak kérdések, amelyeket eldöntöttünk, amelyeket nem kavarjuk bele a belpolitikai harcba. Tehát emiatt látszik az, hogy csak saját magával foglalkozik a sokszor a román politikai elit, a hatalmi harc leköti az energiáját, hogy minél több hatalmat tudjon megszerezni, és ez igaz minden oldalra, nem csak a mostani kormányzó oldalra, hisz 2007 óta rengeteg olyan kormány volt, amelyben ők nem voltak benne, és voltak olyan kormányok is természetesen, amelyben mi benne voltunk, tehát ez valahol akár egyesek olvasatában önkritika is lehet, azzal a mentséggel természetesen, vagy magyarázással, vagy a magyarázattal, hogy mi a 6,5-7%-unkkal nem minden esetben tudtuk befolyásolni olyan mértékben a politikai döntéseket és a stratégiai tervezést, mint ahogy szerettük volna. Tehát, hogy ilyen nagy országterv, országprojekt nélkül, egy vízió nélkül Románia ebben a pillanatban 2018-ban is gyakorlatilag úgy tűnik, hogyha egy alapos elemzést végzünk, hogy egyetlen területen sem tudja, hogy mit szeretne tenni. És csak néhányat említenék. Infrastruktúra, nagy országos infrastruktúra, ami az egyik alapfeltétele annak, hogy a munkahelyteremtésben, a beruházásokban, a nagy beruházásokban akár érdekeltek legyenek azok, akik rendelkeznek a megfelelő tőkével, hogy elindítsanak beruházásokat. A gazdasági növekedésnek az egyik alapfeltétele, hogy legyenek autópályák, hogy legyen rendes gyorsforgalmi úthálózat, hogy legyen vasúti hálózat, akár a gyorsvasútat is beleértve ebbe. Na, ezek mind hiányoznak. És ezért mondtam azt, hogy a román politikai elit abban sem tud megegyezni, hogy egy nyomvonalat hol húzzon meg, ezt fél évről fél évre újra tárgyalják. Kiderül, hogy amit elindítottak, elkezdtek építeni, az Észak-Erdély autópálya, amely annak idején a nyomvonalon elképzelve úgy tűnt, hogy rendben van, évekkel később kiderült, hogy már a jóváhagyott tervek és az építkezés elkezdése után valaki berajzolt egy Natura 2000-es területet például az észak-nyugati régióban, és ezért az építkezés ma nehezen folytatható. Nincsen egy egész pontos elképzelés, hogy mit akarunk az oktatási rendszerünkkel, az egészségügyi rendszerrel, a közigazgatással, ezért mondtam azt, hogy a decentralizáció kulcsfontosságú. Egy ütőképes, gyors adminisztráció nélkül nem lehet már elképzelni a 21. században, hogy polgár vagy állampolgár vagy adófizető centrikussá válik a közigazgatás, ami a fejlődésnek a hátránya. Én ilyesmikről beszéltem, és nyilván ehhez hozzátettem még azt, hogy a külpolitikát illetően, a szomszédságpolitikát illetően is Románia ma úgy néz ki, mint ezelőtt 70-80-90 évvel mondta egy román politikus, hogy egyetlen egy megbízható partnere van Romániának, az a Fekete-tenger, azzal nincsenek vitái. 2018-ban lassan ismét oda jutottunk, hogy a Fekete-tenger marad az egyetlen olyan szomszédja Romániának, amellyel nincsen folyamatos vitája. Mert Moldáviával van, Ukrajnával van, Magyarországgal van, a szerbek nem nagyon foglalkoznak Romániával, teljesen más prioritásokat fogalmaznak meg, és a bulgárok, ha szabad ilyet mondani, nagyokat kacagnak rajtunk, és velünk viccelődnek, Romániával viccelődik a bolgár miniszterelnök, és időnként az az érzésem, hogy nem alaptalanul. Tehát bármelyik oldalról nézzük, bárhonnan közelítünk, ahhoz, hogy mi van Romániában, azt látjuk, hogy hatalmi harc, és az ország dolgaival való foglalkozásnak a hiánya. Aztán ebből sok minden következik.
Ön úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 100 év alatt sem tudta áttörni a Kárpátokat a bukaresti hatalom. Én talán hozzátenném szíves engedelmével, hogy nem is nagyon akarta. Említette a konkrét pontokat. Na most itt ugyebár volt infrastruktúrális beruházási javaslat, Kolozsvár és Budapest közötti vasútvonal korszerűsítése, rögtön botrány lett belőle. Ugyancsak botrány lett a Fekete-tengeri gázkitermelésnek Magyarország fele való exportálásából. Ugyanakkor rengeteg politikus társuk azt emlegeti, hogy mit kell Erdélyben fejleszteni autópályaiben, mikor Moldvában egy kilométer autópálya sem épült eddig. Tehát valahogy, minthogyha hermetikusan begubózott volna, vagy ahogy ön említette, 100 évvel ezelőtti viszonyokon maradt volna a stratégiai álláspont. Hogyan lehet ebből kilábalni, és mennyire vették komolyan a kollégák az önök párbeszédre való hajlandóságát e tekintetben?
Egyrészt vannak olyan dolgok, amelyek nagyon irritálják, idegesítik a román politikusokat, vagy a közvéleményformálókat akkor, hogyha mi mondjuk. Elmondják, hogy igazunk van, de miért mondjuk mi? És ez megint egy érdekes helyzet. Például, amikor én arról beszélek, hogy a Kárpátokat nem tudták legyőzni 100 év alatt, akkor ettől irritáltak, hogyha azt mondom, hogy nincsen infrastruktúra, igazam van, de miért én mondom? Hogyha azt mondom, hogy a szomszédságpolitikával gond van, akkor jó, de milyen hátsó szándékaim vannak? Nincsenek hátsó szándékaim. Mert az erdélyi magyarok, ha már így hozta a sors, és ebben az országban élünk, akkor abban érdekeltek, hogy a dolgok jól menjenek, nem abban, hogy a dolgok rosszul menjenek. Tehát nincsen semmiféle hátsó szándékom. Másrészt pedig azt látom, hogy még mindig, még hogyha igazat is adnak, azt gondolják, hogy a másik legyőzhető, és elsősorban arra kell koncentrálni, hogy a másikat legyőzzük. A PSD a PNL-t, a PNL a PSD-t, hogy most a két nagy pártról beszélek mindössze, és azzal vannak lefoglalva, hogy egymást legyőzzék, és hogyha majd legyőzték egyik a másikat, akkor utána majd neki fognak és foglalkoznak az országgal, és én szerintem ez egy rossz megközelítés, ez egy buta megközelítés. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Fekete-tengerből kitermelt gázzal mi történik, akkor egyszerűen olyan érzelmi, olyan zsigeri nacionalizmus tör felszínre, amivel értelmes ember nem tud mit kezdeni. Ugyanis odaadtuk a kitermelési jogot, Románia odaadta az Exxonnak és az OMV-nek. Ők, hogyha kitermelnek valamit, az egy gazdasági kérdés, azt el kell adni, hogyha van szállítási kapacitás. A kitermelés előtt van egy úgynevezett előlicit, hogy ki venné meg, ki szállítaná, ki tudja különböző helyeken tartalékolni, kinek van kapacitása a tárolásra. Magyarország erre tett egy nagyon szép, nagyon tisztességes ajánlatot. Erre fel a román nacionalisták, közvéleményformálók és politikusok azon hőbörögnek, hogy miért ad Románia el gázat Magyarországnak, és ebből országos ügyet csinálnak, kivizsgáló bizottságot akarnak létrehozni, meg egyik butaságot a másik után mondják. Most, amikor a román-magyar viszony javítására azért van remény, van esély, van lehetőség, és nem azt mondom, hogy a dolgok átbillentek a holtponton, de látszik az, hogy egyre többen kezdik felismerni Romániában is, hogy vannak olyan regionális érdekek, közös érdekek, amelyeket együtt képviselve mindkét állam sikeresebb lehet, mindkét állam jobban tudja az érdekeit érvényesíteni. Na szóval ilyen problémákkal is kell szembesülnünk akkor, amikor mi mondunk ki dolgokat, hogy a románok, egy része a románoknak, a közvéleményformálók, a politikai elemzők azt keresik, hogy nekünk milyen hátsó szándékunk van akkor, amikor igazságokat mondunk ki, és akkor, amikor felajánljuk azt, amit egyébként a világ legtermészetesebb módján meg kell tennie egy politikai vezetőnek, egy közéleti embernek, hogyha van ötlete, felajánljuk azt, hogy üljünk le, folytassunk párbeszédet, határozzuk meg azt a 3-4 témát, nem kell minden területet ide bevonni. Azt a 3-4 nagy területet, amelynek a reformja, amelyen keresztül Románia a következő évtizedben, a következő másfél évtizedben egy teljesen más pályára állhat, és lesz tartós gazdasági fejlődés, a demográfiai trendek talán megfordíthatóak, és nem abban az irányban fogunk nagy sebességgel menni, amelyben most úgy tűnik, hogy Románia és a régió még jó néhány országa halad, mert gyakorlatilag erről érdemes beszélni, hogy 2040-re, 2050-re Romániában 4 millió alá csökken az aktív lakosok száma, és 16 millió körül lesz, 16 és 17 millió között a népességszám. Ilyen körülmények között valóban butaság arról beszélni, hogy kinek mekkora hatalma sikerül megszereznie ideig, óráig, általában rövid ideig, és közben az országgal senki nem foglalkozik. Én azért vagyok ebben a tekintetben sokkal, ha szabad ilyet mondanom, határozottabb, meg sokkal direktebb, mint a román politikusok, mert mi ebben a hatalmi játékban nem veszünk részt. Számunkra ez a hatalmi játék nem úgy tét, mint a románoknak, mert az a veszély nem fenyeget senkit, hogy az RMDSZ vagy a romániai magyarok átveszik a politikai hatalmat Romániában. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk azt a luxust meg kell engednünk magunknak, hogy őszintén beszélünk, tisztességesen beszélünk, és felajánljuk a partnerséget, a tudásunkat, a tapasztalatunkat. Ha élnek vele, jó, ha nem élnek vele, az egy másik történet.
A javaslatára érkezett-e valami konkrét válasz valamelyik oldalról?
Nem, tehát azért úgy, hogy konkrét válasz, hogy üljünk le, így nem, de azért én tudom a beszélgetésekből a kollégákkal, a folyosón, a bizottságokban való beszélgetésekből, hogy azért ez téma most már egy jó ideje a politikai pártokban, beszélnek ezekről a dolgokról, hiszen ezt nem először mondtam most a hétvégén, az SKT-nél ezt körülbelül másfél-két esztendeje mondom. Már a Csolos kabinet idején elkezdtem arról beszélni, hogy Romániának, ha nem lesz egy konkrét országtervje, egy víziója a következő évekre, akkor az Észak-Atlanti Szövetség tagságával, az Európai Uniós tagságával egy periférikus, elszegényedő, elnéptelenedő, leszakadó országgá fog még inkább átalakulni, ahol az országon belül a regionális különbségek csak nőnek, és az elszegényedés folytatódik. Ez pedig nem érdeke senkinek. Nekünk sem érdekünk, hogy az ország ilyen irányba haladjon.
Regionális kérdésekről szólt az előbb. Valószínűleg, hogy újabb hullám kezdődik majd meg. Ugyebár ma lehet még megtekinteni és véleményezni a Székelyföld autonómia statutumát a képviselőház honlapján. Ezután következik szakbizottsági vita, és ha minden igaz, akkor plenáris vita is lesz. Valószínűleg, hogy újabb nacionalista hullám fog önökre zúdulni. Tartanak-e ettől?
Hozzá vagyunk ehhez szokva, mondhatnám így is, bár nem örülünk neki és nem kívánjuk. Akkor, amikor a szakbizottságba bekerül ez a tervezet, aztán a plenáris ülésre, akkor kiderül, hogy hogyan viszonyulnak a román kollégák. Ma még túl korán lenne erről bármit mondani. Jó, hozzá tudjuk tenni azt, hogy nagy illúziókat nem táplálunk, mert az elmúlt 28 évben láttunk már sok mindent, de egyelőre ez még nincs napirendre tűzve, tudomásom szerint meg a kormány véleménye sem született meg, vagy legalábbis nem küldték el a parlamentbe, és nem tudom, hogy mikor kezdődik a szakbizottsági vitája ennek. Ez tudomásom szerint a szenátusban van, ott fogják kezdeni, és utána jön a képviselőházba. Ez a törvénytervezet az egyébként már kétszer volt a parlamentben az elmúlt két évtizedben. Valószínű, hogy az akkori tapasztalatokat is figyelembe véve meg tudnánk előlegezni, hogy mi fog történni, de lássuk meg, várjuk meg, hogy kezdődjön el ennek a vitája.
Ön több nyilatkozatában az utóbbi időben hangsúlyozta, hogy ugyebár 2018 a centenárium éve, és hogy egyrészt a szövetség, illetve az erdélyi magyar közösség nem fog begubózni és távol maradni minden eseménytől, ami ezzel az ünnepi sorozattal kapcsolatos. Másrészt elindult egy nagyon érdekes kezdeményezés, mégpedig az etnikum közi kapcsolatok hivatala egy kisebbség népszerűsítő kampányt indít M2018-as címmel, amely valamelyest egybecseng azzal a kezdeményezéssel, amelyről önök már az év elején említést tettek, mégpedig arról van szó, hogy a román társadalomnak bemutatni azokat a kisebbségi értékeket, amelyek az elmúlt száz esztendő során az ország fejlődéséhez vezettek. Jó alkalom ez? Élnek-e ezzel a lehetőséggel, amit az etnikum közi kapcsolatok hivatala felvet és elindít?
De erről nekik kell beszélni, én erről a tervről nem tudok beszélni, nem az én tisztem, de mindenféleképpen úgy látom, hogy arra törekszenek ők is, és ott ugye 18-19 kisebbséget kell képviselni, ami mindig egy bonyolultabb történet, hogy bemutassák a kisebbségeket értékként, közösségként, értékalkotó közösségként, és én azt gondolom, hogy ez helyes. Mi is azt mondtuk már az elmúlt esztendőben, amikor elindítottuk az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programunkat, hogy 2018-at nem csak egy problémás esztendőnek kell tekinteni, hanem egy lehetőségnek, egy esélynek, hogy ismét beszéljünk arról, hogy kik vagyunk, mit tettünk 100 esztendőn keresztül, mert minden területen értéket alkottunk, mit várunk el a román államtól, kezdve a gyulafehérvári ígéretek betartásától egészen a 21. században újabb és újabb kihívások elé kerülünk, és az azokra adandó válaszokról beszéljünk, mutassuk föl, hogy ez a magyar közösség, ez az erdélyi, romániai magyar társadalom, ez életképes szülőföldön magyar közösségként akar megmaradni. És ugye azt mondtuk, hogy mi is kezdeményezünk különböző rendezvényeket, beszélgetéseket, kiadványokat készítünk egyrészt, másrészt pedig támogatunk lehetőségeinkhez mérten minden olyan kezdeményezést, amely erre irányul. És ilyen kezdeményezések, hál' Istennek, az erdélyi magyar társadalomban sok helyen megjelentek, sok helyen találkozunk olyan kezdeményezésekkel, amelyek a mi javaslatainkhoz, a mi terveinkhez, a mi programunkhoz kapcsolhatóak, és ezeket fogjuk támogatni, mert valóban ez a kérdés, ez a legfontosabb. Az a fontos, hogy mi ne begubózzunk, ne elszigetelődjünk, hanem próbáljuk meg azt az értékteremtő közösséget felmutatni, amely száz esztendőn keresztül a szülőföldjén próbált megmaradni, és sikerült megmaradni magyar közösségnek. Nem vagyok én sokszor optimista, amikor arra kell jutnom arra a következtetésre, hogy a mi általunk elindított párbeszédet, párbeszédkérést, javaslatot a román politika nem veszi egészen komolyan, vagy nagyon sokszor elutasítja a román politika egy része, mert nem szeretem az általánosításokat. Viszont amikor azt látom, hogy a román közvélemény formálók közül Erdélyben különösen, de nem csak, Bánságban is, néha Moldvában is, milyen reakciók születnek, milyen újságcikkeket írnak, milyen kommentárokat, elemzéseket készítenek, hogy a közösségi hálókon milyen bejegyzések születnek, akkor azt mondom, hogy helyesen döntöttünk, és jól döntöttünk, és 18-ban nekünk ez kell legyen a legfontosabb, mert ez egyben közösségépítő program is, közösségerősítő program is, identitáserősítő program is.
Csak hogy megint történt egy hát keserű szájízt okozott esemény. A mi szempontunkból jó dolog az, hogy az Európa Tanács a kisebbségi jogok védelmére hívta fel immárom hosszú idő után első alkalommal a román hivatalosságoknak a figyelmét. Rögtön jött egy válasz, elég gyorsan a korábbi helyzethez képest a külügyminisztérium részéről, amely kioktató, eléggé felháborodott hangú, és ilyen apróságok vannak benne, idézőjelbe téve, hogy Székelyföldöt kis betűvel nevezik. Nos, ebben a környezetben, tudván azt, hogy korábban a hónap elején, a múlt hónap elején az Európai Bizottság is hasonló lépést tett, ez jó nekünk? Vagy lehet, hogy ebből újabb botrányok, esetleg vita témák lesznek, és megint nacionalista felhangok fognak minden áron, minden nap megjelenni.
Én most az Európa Tanács jelentéséről, a szakértői jelentéséről beszélnék, ami a kisebbségi keretegyezményre vonatkozik, mert ez az, amelyre a külügynek a válasza gyors volt, és arrogáns volt, és irritált volt. Ez a szakértői jelentés tulajdonképpen korábban meg kellett volna történjen, csak Románia az ország jelentésével késett két esztendőt. És ez arról szól, hogy a kisebbségi keretegyezményt milyen mértékben alkalmazza, vagy nem alkalmazza egy állam, amely ratifikálta, elfogadta, és a belső jogrendnek a részévé tette a keretegyezményt, és megoldásokat is javasol. Mi is készítettünk egy árnyékjelentést még 2016-ban, találkoztunk a szakértőkkel több alkalommal, beszélgettünk velük, és ez a jelentés azt gondolom, hogy a valósághoz a legközelebb álló jelentés, ami az elmúlt években jelent meg, ugyanis leírja pontosan a problémákat, és javaslatokat is tesz a problémák megoldására, úgy, ahogy azt mi az árnyék jelentésben is megtettük és elmondtuk, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez csak üdvözölni lehet. Ez egy fontos jelentés. Fontos jelentés nem csak a kisebbségek számára, de azt gondolom, hogy Románia számára is, mert ráébreszthetné azokat, akik egy valóságtól teljesen más világban éltek, hogy mi az igazság, mi a valóság. A román külügyet elsősorban az zavarja, hogy az általuk szajkózott modellértékű kisebbségpolitikát cáfolja nagyon pontosan, adatokkal, konkrét esetekkel ez a jelentés, és ettől irritálta, és ettől arrogánsak. Ez egy rossz út, amit ők választottak, és nem lehet azt mondani a szakértőknek, nem lehet azt mondani az Európa Tanácsnak, nem lehet azt mondani az egész világnak, hogy ti mind megbolondultatok, egyedül a román külügyminisztérium helikopter, és minden úgy van, ahogy mi állítjuk. Ez nem igaz. Változtatni kellene az állásponton. Nem lehet történelem leckét adni a szakértőknek egy külügyi szövegben, mert nem az a külügyminisztérium dolga. Nem lehet olyan típusú hozzáállást elfogadni, tolerálni, hogy Székelyföldet folyamatosan kisbetűvel írják, mint egy nem létező valami csodát, mint Nemecseknek a nevét a Pál utcai fiúkba, és a Bukovinát és az egyéb régiókat nagybetűvel, és ez is azt mutatja, hogy egyszerűen akkor, amikor a valósággal szembesítik a román külügyet, akkor a román külügy nem tudja ezt a helyzetet kezelni. Jó lenne, hogyha a román kormány, a külügyminisztérium, a román politikai elit, mert ez az egész román politikai elitnek a problémája, nem irritáltan válaszolna, hanem megkeresné a megoldásokat közösen a kisebbségek képviselőivel párbeszéden keresztül. Ez lenne a helyes válasz, ez lenne a jó út, és én még bízom benne, hogy erre sok sor fog kerülni. Egyébként én azt fogom javasolni a kollégáimnak a parlamentben, a Kisebbségi és Emberjogi Bizottságba, hogy ezt a jelentést vitassák meg, kérjék, hogy tűzze napirendre a bizottság. Ezt egyébként a kormánynak kellett volna kérnie, vagy a külügyminisztériumnak, de kérhetik a képviselők is, képviselőházba, szenátusba, legyen egy vita, legyen egy beszélgetés erről a parlamentben, lássuk, hogy ki mit mond, ki milyen álláspontra helyezkedik, és az lenne a fontos, hogy azokat a megoldásjavaslatokat, amelyeket mi az árnyékjelentésben megfogalmaztunk, azokat figyelembe vennék, és azok mentén elindulna egy orvoslása a problémás eseteknek, beleértve természetesen mindazt, ami a kisebbségi keretegyezménynek a része. Következik valószínűleg a nyelvi kartával kapcsolatos jelentés is, az ECRI Romániába fog látogatni a tavasz folyamán, április közepén, hogyha jól tudom, és nem tartom valószínűnek, hogy a keretegyezménnyel kapcsolatos jelentéshez képest más megállapításra jutnának más szakértők, de hasonló kérdéseket vizsgálva. Ezért én azt gondolom, hogy hibás, elhibázott a külügy válasza, és csak abban reménykedem, hogy ez a külügyminisztérium és a külügyminisztérium egy részének az álláspontja, nem a teljes román politikai elitnek az álláspontja.
Na, fontos esemény lesz májusban Bálványos fürdőn, amikor is az Európa Tanács helyi önkormányzat és regionális kongresszusának küldöttsége tart kihelyezett ülést. 47 tagállamnak a képviselői jönnek el három székre. A román külügy ilyen formán megakadályozhatja-e azt, hogy erre az eseményre sor kerüljön?
Hát biztos, hogy meg fogja próbálni minimalizálni, megakadályozni már nem hiszem, hogy meg tudná, vagy megpróbál rátelepedni, ez ki fog derülni. Nem rendelkezem én most ebben a pillanatban annyi információval, hogy erről több részletet mondani tudnék, viszont tapasztalatunk az, hogy ilyen esetekben, ha nem tudsz valamit megakadályozni, állj az élére elvet, a román külügy az tudja érvényesíteni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, fókuszáljunk a beszélgetés következő részében a saját problémáinkra. Elsősorban arra szeretném megkérni, hogy március, ugyebár rengeteg jeles dátumot tartalmaz, itt van már is az első, március 10-e, a Székely Szabadság napja, amely alkalomból Marosvásárhelyen várhatóan újabb felvonulás és tiltakozó akció kerül sor, természetesen, hogy a Székely Vértanúknál lezajló megemlékezés után. Ezúttal három székről jön a nagy mozgósítás, és a tegnapi hírek alapján, tegnapi sajtótájékoztató után kiderült, hogy ezúttal minden politikai tömörülés, magyar politikai tömörülés támogatja és mozgósít, és a háromszékiek az ön beleegyezésével, támogatásával cselekszenek e tekintetben. Mennyire fontos ez a dátum, és mennyire fontos az, hogy az erdélyi magyarság ismét hangot adjon autonómia követeléseinek?
De ez mindig fontos, most is, máskor is, tehát ezzel kapcsolatosan nekünk nincsenek vitáink, nem voltak vitáink, hisz nagyon gyakran különböző formákban elmondtuk, hogy mit várunk el a román államtól, és azt is elmondtuk, és elmondjuk, hogy az önkormányzatiság, az autonómia, nevezzük, ahogy jobban szeretjük ezt nevezni, az nem a probléma, hanem a probléma megoldása. Egy-kettő, a székely vértanúk előtt az ember csak tisztelegni tud, és ennek semmi köze a románokhoz, tehát ez nem egy olyan időszakban történt, amikor román-magyar problémák, vagy visszájuk, vagy konfliktusok merültek volna föl. Tehát a székely vértanúk előtt, a szabadságharcosok előtt csak főhajtással tudunk tisztelegni, és én azt gondolom, hogy ez így a helyes, ezt nem szabad politikai célokra használni, nem érdemes politikai célokra használni. Az RMDSZ tagok, szimpatizánsok mindig jelen voltak kisebb vagy nagyobb mértékben, attól függ, hogy pontosan milyen napra esett meg, hogy milyen lehetőségek voltak. Háromszékről és Székelyföld más részéről, Csíkból, Gyergyóból, Udvarhelyről, ezekből a régiókból, mégiscsak ez a székelyeknek a közvetlen történetéhez, történelméhez tartozik, mindig jöttek és mindig részt vettek ezen a megemlékezésen a kollégák. A probléma akkor volt, amikor ez a megemlékezés olyan típusú mellékzöngéket kapott, amelyekkel nem tudtunk vagy nem tudunk azonosulni, tehát különböző szélsőséges bekiabálások vagy különböző olyan megnyilvánulások, amelyek nem hoztak semmiféle plusz, nem tettek hozzá ez a rendezvényhez. A tavaly is voltak ott kollégák, tavaly előtt is, most is ott lesznek, és a részvétel ilyen szempontból a világ legtermészetesebb dolga a székely emberek részéről, és most is a felhívásban benne volt a kollégák részéről az, hogy mindenki próbáljon ennek az eseménynek a méltóságához illő módon viselkedni. Ennyit tudnék én ehhez hozzátenni, mi a történelmi személyiségeinkre, a történelmi eseményekre mindig méltóképpen kell tudnunk emlékezni, kell tudnunk ezt ünnepelni, és ilyen a március 10 is, ilyen a március 15 is, ilyen az 56-os forradalomhoz kapcsolódó megemlékezés, és lehetne sorolni hosszan-hosszan, most nyilván nem fogjuk a sort kimeríteni.
Március 15-öt említette, tudomásom szerint az RMDSZ idei központi rendezvénye Szatmár Németiben fog sorra kerülni, de hát egész Erdélyben és természetesen Székelyföldön is lesznek hosszantartó ünnepi megemlékező rendezvénysorozatok. Talán valamelyest keserű szájízt okoz az, hogy a szövetségnek nem sikerült hivatalossá tenni március 15-ét, hivatalos ünnepé tenni. Ennek ellenére lehet, hogy még meghittebb bek lesznek az ünnepségek. Tehát hogyan látja 2018. március 15-e megünneplését, tisztelt szövetségi elnök úr, tudván azt, hogy mit kaptak és mi zajlott le a parlamentben a kezdeményezésük kapcsán?
Valószínű, hogy ez is egy olyan ünneplés lesz, mint az elmúlt években, és olyannak is kell maradnia szerintem. Én azt mondtam, hogy március 15-e a szabadság, testvériség, egyenlőségnek az ünnepe, az nyugodtan lehet közös ünnepünk, mert a 19. századnak ezen a történelmi eseményen most már valóban túljuthatnánk, és lehetne ez egy olyan közös momentum, amikor minden szabadság szerető ember ezt megünnepli. Minden olyan ember, aki egyenlőségre vágyik, és ezt fontosnak tartja, ezt elfogadja. A testvériségről nem is beszélve, egymás elfogadásával, egymás a különbségeknek az elfogadásával kezdődhet egy ilyen kiegyezés, hogyha szabad így fogalmaznom. A szabadság az olyan, hogy nem lesz abból kevesebb, hogyha a másiknak is jut belőle. Nem fogy el a szabadság akkor, hogyha minél több ember, minél több közösség részesül a szabadságból. És én ezeket az érveket is a román kollégáink, barátaink figyelmébe ajánlottam akkor, amikor úgy érveltem, hogy március 15-éről nem kellene abban a hangnemben beszélni, ahogy a parlamentben egyik másik román kolléga kezdve a volt államelnöktől, Băsescu-tól beszélt. Mert március 15-én nem volt román-magyar szembenállás, március 15-én nem haltak meg emberek. Március 15-e az a szabadságharcnak a kezdete, és a szabadságharc az az elveket, az értékeket mutatta föl. Én azt gondolom, hogy még el kell valamennyi időnek telnie, hogy ezt a kérdést a román társadalom többsége elfogadja, de nem vagyunk rossz úton minden nacionalista hörgés és fölmordulás ellenére. Március 15-én Szatmár Németiben egész alakos Széchenyi szobrot tudunk avatni a főtéren, a város főterén, és ez hihetetlenül fontos. Ahhoz képest, hogy 1990-ben Szatmár Németiben is milyen manipulációs konfliktusgerjesztő szándék nyilvánult meg, jó messzire jutottunk, és én azt gondolom, hogy türelemmel, érvekkel, kitartással, konokul kell nekünk az igazunk mellett kiállni, és akkor előbb-utóbb ez az igazság is érvényesülni fog. Azzal, amit mi javasolunk, a román emberek, a román társadalom nem lesz szegényebb Románia, nem lesz sem gyengébb, sem kisebb, sem boldogtalanabb, mert nem akarunk elvenni semmit a románoktól, sem kultúrájukat, sem nyelvüket, sem intézményeiket, semmit. Abban a tekintetben pedig természetesen én azt gondolom, hogy terveznünk kell továbbra is, együtt kell próbálnunk jövőt építeni, hogy 2019-ben is, 20-ban is, a következő évtizedekben is mi ebben az országban közösségként akarunk, magyar emberekként akarunk megmaradni.
Említette 1990. március 15-e kapcsán a szatmárnémeti történéseket, sajnos 1990. március 19-e, 20-án Marosvásárhelyen egy pogrom zajlott le. Ugyebár tudjuk azt, hogy a 89-es forradalom, illetve a bányászjárás ügyészségi kivizsgálás tárgyát képezi, vádat is emeltek már bizonyos tekintetben, a márciusi pogrommal kapcsolatosan mély csend van. Úgy néz ki, hogy egyelőre semmi esély rá, hogy ezt az eseménysorozatot is kivizsgálják ügyészségi szinten. Nos, 2018. március 19-e, 20-a az RMDSZ naptárában milyen, miként szerepel?
Nekünk az álláspontunk az, azóta is, amióta megtörtént az a 90-es fekete márciusi eseménysorozat és programkísérlet, nekünk az álláspontunk az, hogy addig, amíg a román igazságszolgáltatás ebben a kérdésben nem hoz döntést, nem vizsgálja ki, nem ítéli el a bűnösöket, addig folyamatosan ott fog lógni, ott fog maradni az a gyanakvás és az emberek fejében az az egyébként nem teljesen megalapozatlan hit, hogy ezt szándékosan gerjesztették és csinálták különböző célokat követve, és ezért mi sürgetjük, mondjuk, hogy akkor tud ez a kérdés rendeződni, nyugvópontra jutni, hogyha a forradalommal kapcsolatos eljárások, a bányászállással kapcsolatos eljárásokhoz hasonlóan a 1990-es márciusi eseményeket is ki fogja vizsgálni az ügyészség, és a felelősöket majd elítéli, az értelmi szerzőit felelősségre vonja, és ezt meg kell tenni előbb-utóbb. Előbb-utóbb meg kell tennie a román igazságszolgáltatásnak, mert másképpen mindenki azzal a benyomással marad, hogy itt valamit rejtegetni akarnak.
Mikor kerülhet erre sor? Egyáltalán a közeljövőben?
Jó lenne, hogyha már holnap lenne, de ha holnap lenne is már elkésetté válna, viszont azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg fog történni, mert az igazságot nem lehet az idők végtelenségéig elrejteni.
Tisztelt Kelleme Hunor szövetségi elnök úr, kegyeletteljes, őszinte ünneplést, megemlékezést kívánok a márciusi események kapcsán, és nagyon szépen köszönöm ennek a tájékoztatást, kitartást és további sikeres munkát kívánok.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok én is.